Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntök mindenkit mai vasárnapunkon, Szent Háromság ünnepe utáni negyedik vasárnapon. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 474-es számú éneket. Isten tiszteletünk legyen áldott az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Liturgiai énekként a 8-as számú liturgiát fogjuk énekelni. Nagy a Te irgalmad, Uram, és igaz minden parancsolatod. Jusson színed elé könyörgésem, tégy bölcsé beszédeddel, és igéddel ments meg engem, mert üdvösségedre vágyódom, Uram. Mindenkihez, és irgalmas minden teremtményéhez. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Vétkeztem ellened, Istenem, és büntetésedet érdemlem. Napról napra megújítottad rajtam kegyelmedet, mégsem szerettem igazán embertársaimat. Bocsásd meg vétkeimet, és teremts újjá szolgáló szeretetre az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát adta a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk, Istenünk, terjeszt ki gondviselő irgalmadat minden emberre, hogy a világ a békesség útján haladjon, egyházad pedig boldog örömmel szolgáljon téged az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet azokat az ígéket, melyeket Anyaszent Egyházunk oltár előtti felolvasásul rendelt, mely igék megírva találhatóak Lukács evangéliumának 6. részében a 36. verstől a 42. versig. Istennek ígéjét Lukács evangéliumának 6. részéből olvasom a 36. verstől. Legyetek azért irgalmasok, mint a ti atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem kárhoztattok. Megbocsássatok, néktek is megbocsáttatik. Adjatok, néktek is adatik. Jó mértéket, megnyomottat, és megrázottat. Színig teltet adnak a ti öletekbe, mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti is mértek. Példabeszédet is mond a nékik. Vajon a vak vezetheti-e a világtalant, vagy nem mindketten verembe esnek éj? Nem feljebb való a tanítvány az ő mesterénél, hanem mikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint a mestere. Miért nézed pedig a szálkát amely a te atyád fia szemében van, a gerendát pedig, mely a te saját szemedben van, nem veszed észre. Avagy mi módon mondhatod a te atyád fiának? Atyám fia, hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott a te szemedben lévő gerendát nem látod. Te képmutató, vesd ki először a gerendát a te szemedből, és azután gondolj arra, hogy kivesd a szálkát, amely a te atyád fia szemében van. Ezek Istennek ígéi. Boldogok, akik hallgatják, és megtartják Istennek beszédét. Ezen igékre válaszképpen valljuk meg hitünket, és mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jövel ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszen az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életét. Amen. Az elmúlt héten a gyülekezetünkből többen voltak Pilis Csabán egy ilyen családos héten, és egy pár bizonyságtételt hallgassunk meg tőlük.
Én az elmúlt héten, ugye Pilis Csabán voltam a hitmélyítő családos héten, és onnan hoztam két esetet, két történetet, amit meg szeretnék most osztani a testvérekkel. Az első az, mikor megérkeztünk, mi ebédet nem kaptunk, már csak vacsorát, ami kenyér volt, meg mindenféle hozzávaló vaj, méz, lekvár, tehát abból mindenki annyit tudott enni, amennyit szeretné, a reggeli is hasonló volt, és utána jött kedden az ebéd. Hát már Enikő mondta, hogy nem nagyon bőségesen adnak, de hát én úgy gondoltam, hogy jó-jó, persze, de hát azért mégiscsak. És hát hozták a levest, abból ettünk, és utána hozták a másodikat. Krumpli volt, és ilyen gombóc. Azt mondták, hogy minden 14 éven felülinek kettő gombóc jár. Hát már ott bukott a dolog, hogy hozzánk kihozták a négy főnek 6 gombócot összesen, tehát alapvetően kevesebbet kaptunk. És a krumplit is, ahogy kihozták, én így ránéztem, és megkérdeztem, hogy most ez egy főre van. És négyen ültünk annál az asztal résznél. És hát akkor én úgy nagyon elkeseredtem, és nagyon azon gondolkoztam, hogy hát most mi lesz, éhen fogunk maradni. És hát jó, oké, elkezdtünk enni, mindenki szedett egy kicsit, és elkezdtünk enni. És a velem szembe ülők nem is igazán ettek, és mi ettünk, megettük, és utána még maradt a tálunkba, azt is megettük, és utána az asztal, a hosszú asztal közepénél ültünk, és láttuk, hogy az asztal másik végén megmaradt 3 gombóc, meg még krumpli is. Úgyhogy azt is megkaphattuk, megettük, és a végére már én teljesen jól laktam, és még az asztal másik végén ugyanannyi krumpli volt megmaradva, amennyit mi alapvetően kaptunk. Szóval nem csak, hogy abból a kevésből teljesen jól laktunk, hanem még egészen sok maradt is. És én elhittem a csodát, hogy Jézus ugye megszaporította a kenyeret és a halat, de így ezt átélni, úgy gondolom, hogy így tudjuk igazán csak elhinni a csodákat, mert nem tudom megmagyarázni, hogy abból a kevésből hogy lett annyira sok. De nekem ez egy hatalmas megtapasztalásom volt, és utána mindig úgy ültem az asztalhoz, hogy akármennyire kicsinek is tűnik, az Úr eleget fog nekünk adni, és mindig még maradt is bősége. Szóval igen, az Úrnak semmi sem lehetetlen. És már a hét végén jártunk, egyébként nagyon-nagyon áldott hetünk volt, nagyon munkálkodott az Úr az én szívembe is, teljesen újjáéledve jöttem haza. És testvérek közül szerintem mindenki tudja, hogy a nagymamám, nem mama, hanem a másik nagymamám, ő nincs hitben, és hát van egy eléggé határozott és néha nehezen elviselhető személyisége. És már mikor indultunk a hétre, mondta, hogy el ne felejtsél nekem írni, mert azért egy üzenetre úgy is lesz időd, mindenképpen írjál nekem. Hát mikor megérkeztünk, elküldtem neki az üzenetet, hogy megjöttünk, hát nagyon boldog volt, hogy köszönöm, hogy nem felejtettél el, és hogy én vagyok a világ legboldogabb nagymamája, és minden. De hát utána a héten én nem is vele foglalkoztam, hanem koncentráltam az igére, meg hogy ott legyek. És csütörtök vagy péntek este, délután jött az SMS, hogy na úgy látszik, hamar örültem. Hát bennem ez hirtelen olyan indulatot és haragot, és nem tudom mit váltott ki, de nem nyitottam meg, csak ahogy felmentem, láttam az üzenetet, és utána én mentem is a következő programra. És hát ott hagytam, hogy jó, akkor majd válaszolok rá valamit, és mikor este végül felmentem, ott sétálgattam a szobába, hogy hát most mit válaszoljak neki, hogy azért mégis szeretettel, és úgy tudjak hozzáfordulni. És én még ilyet soha nem tapasztaltam, jött az a gondolat, hogy hát ez egy pont, tökéletes alkalom arra, hogy én bizonyságot tudjak neki tenni az Úr Jézusra. Egyébként nagyon sok szó volt a héten a hitvallásról, és még soha nem csináltam ilyet, de jött a gondolat, és elővettem a telefont, és elkezdtem írni az üzenetet, hogy látod, mama, az volt a baj, hogy te embereknek örültél, és emberek szavába bíztál, bízzál az Úr Jézusban, neki örülj, és akkor nem fogsz csalódni. És utána még természetesen írtam az élményeket is neki, meg hogy majd még beszélünk, és nem tudom, hogy elgondolkozott-e egyáltalán ezen, nem tudom, hogy ez megindította-e egyáltalán, de nekem ez egy hatalmas öröm volt, hogy így tudtam hozzáfordulni, és utána írtam is anyának, hogy ezt írtam neki, és imádkoztam érte, utána este még én is imádkozott, anya is, mert kértem őket is, hogy imádkozzanak, úgyhogy imádkoztak, és arra kellett rádöbbennem, hogy nagyon sok ilyen alkalom van, amikor ő ilyen felháborodottan fordul hozzánk, és hogy igazából ez egy fantasztikus lehetőség lenne nekem arra, hogy én tudjak beszélni neki ennek kapcsán az Úrral. Szóval ezek után majd sokkal örömtelibben fogom tudni fogadni ezeket a kritizálásokat, és nem tudom, hogy emberi szempontból volt-e értelme, de hiszem és tudom, hogy Istennek semmi nem lehetetlen, és ő ezen keresztül is el tud valamit indítani az ő életében. Én ennyit szerettem volna, köszönöm.
Azt szeretném elmondani, hogy én is ugyanazon a héten voltam, mint Kata, és nagyon áldott hét volt, nagyon tetszett. Egy kicsit másabb volt, mint a Viatorbágyi szokott lenni, tehát egy 81 néhány éves Irénke néni volt velünk, ő vezette a tornát, de olyan frappánson, olyan rendülettel, hittel, hogy ezt el nem tudom mesélni a testvéreknek, de olyan jó volt, amikor lementünk, akkor ő felolvastatta az aznapi igét, és akkor gyakoroltuk, elmondtuk a napi igét, és tulajdonképpen memorizáltuk, megtanultuk, mert a torna végeztével is ugyanezt tettük, aztán volt még egy olyan dolog, hogy azt mondták, hogy hát nem kötelező, de ajánlott. És azt megtapasztalni, hogy az ilyen kicsi gyerekektől a 70-80-90 évesekig mindenki ott volt a tornán, és olyan gyakorlatokat mutatott, amit tényleg mindenki el tudott végezni, és lehetett látni azt az örömet, amivel végezték, és közben énekeltünk ilyen énekeket, és ő igéket is mondott a menet közben, és aki tudta, az mondta utána, nagyon jó volt, jó megtapasztalás volt, és tetszett az is, hogy amikor megérkeztünk, a látásról volt szó a héten, és Enikő megkérdezte, hogy ki miért van itt, ki miért jött ide. Hát és akkor bennem az, hogy az fogalmazódott meg, hogy találkozzak Istennel, de nem csak azért jöttünk oda, hogy találkozzunk az Istennel, hanem azért, hogy őt imádjuk. És ez olyan jó megtapasztalás volt. A másik, hogy kedden a Nátanael története volt, szerdán a vakon született, és az, hogy az a nem látó, az a vak többet látott, mint egy látó, mert ő látta a lényeget, Jézust. Csütörtökön volt a Tamás története. Tamás szintén nem látta Jézust, de Jézus azt mondta, hogy boldogok, akik nem hisznek, akik nem látnak, de hisznek. És pénteken a Mária, Márta és Lázár története volt. Hát ez bennem ez indított el egy ilyen gondolatsort, hogy én vajon melyikhez hasonlítok, Máriához vagy Mártához, és akkor rá kellett jönnem, hogy inkább Márta vagyok, mint Mária, mert én is nem biztos, hogy a rögtön az Úr Jézus lábaihoz ültem volna le, hanem azt csináltam volna, mint Márta, hogy igyekszem ellátni azokat, akik ott vannak velem, de hiszem, hogy az Úr tud munkálkodni bennem, és akkor ezt elvégzi a szívemben, hogy én is Mária lehessek, amire oda kerülök. A másik pedig a morzsaszedésnél kaptunk egy igét, mindenki kapott egy igét, az enyém a Róma 6.12-14 volt, hogy ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, tagjaitokat se állítsátok a gonoszság fegyvereiként a bűn szolgálatába, hanem álljatok Isten szolgálatába, mint akik a halálból életre keltek. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. És akkor ebből ugye, hát, én rögtön a kegyelemre gondoltam, mert hogy a bűn az tulajdonképpen Istentől való szembeállást jelent, és hát nem azt szeretném én sem, hogy az Istennel szembeálljak, hanem azt, hogy az ő harcosaként kegyelmet kapjak, és hogy az örök életbe bemenjek, de erről egy eszembe jutott egy olyan igehirdetés, amikor a bűnöst, akit elítéltek, az kegyelemért folyamodik a köztársasági elnökhöz, és csak az nyújthat be kegyelmi kérvényt, aki elismeri, hogy ő maga bűnös. Hát én is úgy gondoltam, hogy nekem is így kell az úrhoz fordulnom, mert hogy bűnös vagyok, és csak akkor kapok kegyelmet, mert hogy a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet, csak akkor kaphatok kegyelmet, hogyha az Úr Jézus elvégzi az én szívembe is, amit ő tenni akar, és így nagyon hálás lehetek neki, hogy ezt megtapasztalhattam. Köszönöm szépen!
Szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Én is voltam ezen a héten, de nem arról szeretnék szólni, hanem az ezt megelőző hétről, amikor Révfülöpön egy ökumenikus lelkészi munkatársi konferencián vettem részt, ami már ahogyan én oda kerültem, annyira biztos voltam benne, hogy az Úr ezt nekem készíti, mert fontos dolgokról akar velem beszélni, és fantasztikus élmény volt ott egy héten keresztül nagyon-nagyon mélyen belemenni Isten igéjébe, és olyan üzeneteket kapni, amire úgy éreztem, vagy azt fogalmaztam meg, hogy valóban nekem személy szerint a személyes életemre vonatkozóan, de mint lelkésznek is óriási nagy szükségem van és volt. Az volt a témája ennek a lelkész konferenciának, hogy szellemi háború. És az volt a mottója igeként, Timóteusnak írja Pál apostol, hogy harcold meg a hit nemes harcát. Tehát, hogy mit jelent tulajdonképpen harcban állni, vagy mit jelent a nemes harc. Nagyon-nagyon sok ige előadás, ige tanulmány, csoportos beszélgetésre volt lehetőségünk, de volt egy ige, ami többször is előkerült a hét során, és ezt az igét szeretném felolvasni. Ez az Efezusi Levél 6. fejezetéből van, a 16. és 17. vers. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. És ennek a fő gondolata az volt, ami legelőször megfogalmazódott, hogy vegyük tudomásul azt, hogy az ördög tüzes nyilakat lő ki ránk folyamatosan. És hogyha mi úgy állunk hozzá az élethez, vagy bármilyen élethelyzethez, amiben vagyunk, személyes életünkben, vagy egyházi dolgainkban, hogy erről nem veszünk tudomást, akkor tulajdonképpen kitesszük magunkat a támadásoknak. Tehát az, hogy lövi az ördög a tüzes nyilakat, ez tény, hiszen mindent elkövet azért, hogy tönkre tegye az emberek életét. Most mik lehetnek ilyen tüzes nyilak? Hát például lehetnek tüzes nyilak a saját gondolataink. Kilő az ördög egy tüzes nyilat, ami betalál, de ugye a tüzes nyilnak az a lényege, hogy nem csak eltalál és akkor ennyi, hanem utána, amivel ég, még dolgozik és még nagyobb pusztítást tud okozni, azt is tönkre tudja tenni, le tudja égetni, amit eltalált, illetve terjed aztán tovább. És nagyon megragadó volt, hogy elgondolkodható ez a gondolat, hogy a saját gondolatainkon keresztül mennyire tud támadni bennünket az ördög, és mennyi pusztítást tud okozni, hogyha mi ezeknek a gondolatoknak, amik tüzet fognak bennünk, és nem jó értelemben, helyet adunk, és engedjük, hogy egyre inkább elhatalmasodjanak. Vagy lehet ilyen tüzes nyíl egy mondat valakitől, ami megalázó, vagy fájdalmat okoz nekünk, és ez is eltalál minket, és az illető már régen nincsen sehol, de az, amit belőtt ide a mi életünkbe, az végzi a maga pusztítását. Vagy lehet tüzes nyíl olyan, amit egyházban tapasztal meg az ember. Hívő emberektől, akár viselkedésben, akár szavakban, akár mulasztásban, bármiben, ez megint csak betalál az ember szívébe, és nem tud azzal foglalkozni, amivel kellene, hiszen belül benne ott terjed ez, ami elkezdődött, ami lángra kapott. Sok minden lehet ugye ilyen tüzes nyíl. Most mit lehet ilyenkor tenni? A legfontosabb az, hogy az ember viseljen pajzsot. Tehát, hogyha háború van, és tudom azt, hogy az ellenség lőni fog, akkor én ostoba vagyok, ha úgy állok oda, hogy nem veszek föl magamra egy páncélt. És hogyha én tudom azt, hogy az ördög lövi a tüzes nyilakat, bármilyen csatornán keresztül, és én nem fordítok figyelmet arra, hogy fölvegyem a hit pajzsát, és védjem saját magamat, akkor gyakorlatilag tárcán kínálom magam az ellenségnek. És ugye mi lehet ilyen hit, mit jelent igazából a hit pajzsa? Az, hogy elhiszem azt, hogy az Isten szava az igaz. Amit az Isten mond, az az igaz. És nem az, amit emberek mondanak, nem az, amit én gondolok, nem az, amit látok magam körül, hanem az az igaz, amit az Isten mond. És ezzel a pajzsal veszem körül magam. Úgyhogy azt hiszem, hogy messzire vezető dolgok jöhetnek elő bennünk, hogyha ezt így tovább visszük. Másik dolog, amit még erről a konferenciáról szeretnék kiemelni, volt például az egyik előadó, egy pünkösdi lelkipásztor, gyülekezeti lelkész, 13 éve gyülekezeti lelkész, de egyébként 26 éve hivatásos katona. Tehát nem katonai lelkész, hanem katona. És ő tartott egy, azt hiszem ez volt nekem a leginkább megrendítő, mélyreható előadás, mert katonai kifejezésekkel beszélt arról a szellemi harcról, amiben mi benne vagyunk. És nagyon sok minden hangzott el, amit én most úgy érzek, hogy ki kell emelnem itt a bizonyságtételemben, az például az, hogy azt mondta, hogy akik ott vannak a katonaságnál egy csapatban, azok egyrészt egymásnak bajtársai. A bajban társai, akiknek van egy küldetésük, ugyanaz a küldetés, és nem egy-egy katonának kell azt a küldetést végrehajtania, hanem a csapatnak kell azt a küldetést végrehajtani. És akkor tudják a küldetést teljesíteni, és ez nem kérdés egyik katona számára se, hogy előttem van a cél, a küldetést, és én mindent megteszek azért, akár áldozatot vállalok, akár sérülésnek a lehetőségét, bármit vállalok, odaszánom magam, azért, hogy az a küldetés legyen teljesítve. Mi Krisztus katonáiként, gyülekezetként oda tesszük-e így magunkat arra a célra, hogy hirdettessék az evangélium, és minél több ember megtérjen? Kérdés. Másik dolog, ugyanez a lelkipásztor mondta el, hogy egy katona, ha kint van küldetésben, akkor egyetlen egy dologban 100%-ig biztos, hogy neki csak arra a résre kell figyelnie, ami rá van bízva, de ugyanakkor ő 360 fokban védve van. Mert mindenki úgy van beosztva az egység, hogy mindenki a maga részét szemmel tartja és helytáll, és van egy pici átfedés, tehát nincs lyuk közötte, és ezért hatékony és áttörhetetlen az az egység, és végig tud menni ott, ahol kell. Ha valaki nincs a helyén, akkor ott azonnal az ellenség az egész egységet képes tönkretenni. És hogy ott kell, ez nem kérdés a katonák számára, hogy mindenki azon a helyen legyen, ahová őt a parancsnoka állította. Nem azért ilyen nyomorult az egyház, mert nem vagyunk a helyünkön, mert mi esetleg másik helyre akarunk állni, vagy meg tudjuk magyarázni, hogy miért nem vagyunk a helyünkön. Én azt gondolom, hogy talán ezért kellett nekem elmenni erre a konferenciára, hogy ezt az üzenetet elhozzam, most nem csak nekünk így konkrétan, hanem az egyháznak, hogy vegyük tudomásul, hogy ez a dolog nem rólunk szól, hanem ahhoz, hogy a győzelem az megtörténhessen, az mindenkinek, Krisztus katonáinak a maga helyén kell állnia, és ott kell küzdenie. És az is nagyon érdekes volt, és ezt még ehhez a részhez, volt egy ilyen mondat ennek a lelkipásztornak, hogy az lehet, hogy testvér ellenem támad, de a bajtársam soha. A bajtársam soha. Vagyunk-e így bajtársai egymásnak, Nem csak fizikai testvérekre vonatkozhat, ez nekem benne volt az áthallás, hanem az Isten családjában vagyunk egymásnak lelki testvérei. Ez a szemlélet, hogy védenünk kell egymást, védenünk kell a másikat, de azért, hogy a fővezér végig tudja vinni a győzelemre a csatát. És akkor még egy dolog, és ez lenne akkor a záró visszajelzésem, hogy az egyik előadás, vagy igetanulmányban Józsué harcai, az volt a téma, és Józsué könyvének a főbb eseményeit idéztük fel. Egy ilyen nagyon átfogó biblia tanulmány volt. És azt mondta az ige hirdető, hogy Józsué könyve tulajdonképpen nem Józsué harcairól szól. Az Isten harcáról szól, Isten a parancsnok, és Józsué az, aki eszköz az Isten kezében, végrehajtja a parancsot, és győzelmet arad a nép. És az nem honfoglalásról szól, hanem honadományozásról, mert az Isten adni akar az övéinek, de ahhoz, hogy át tudja adni azt, amit számukra elkészített, ahhoz engedelmesség kell. És a katona is azt mondta, az a pünkösdi lelkipásztor, hogy amikor a katona kap parancsot, arra egyetlen egy válasz van. Igen, értettem. Na most, amikor az Isten mond valamit nekünk, akkor arra mi a mi válaszunk? Igen, értettem. Vagy az, hogy majd meglátom, hogy akarok-e én ebbe beállni, vagy tetszik-e, vagy nem tudom én. Ott Józsué könyvében azt látjuk, hogy az Isten parancsot ad Józsuénak, Józsué azt mondja, hogy igen, értettem, engedelmességben megnyilvánuló hit, amit a nép vezetője képvisel, és utána ő ugyanezt képviseli a rábízott nép felé, és neki az a feladata, és a népnek is az a feladata, hogy erre azt mondja ki, hogy igen, értettem, mert az Isten ezt várja tőlünk, és ebben van a győzelem. És amikor valamelyik azt mondja, hogy értettem, de nem azt csinálom, lásd Ákán, akkor az egész nép vereséget szenved. Ennyi múlik az, vagy ennyire nagy a tétje annak, hogy az Isten igéjét én mennyire veszem komolyan, és mennyire vagyok kész azt tenni, és oda beállni, ahova az Isten állítani akar. Úgyhogy testvérek, én ezt szeretném akkor mindannyiunknak nagyon a szívére helyezni, hogy vegyük tudomásul, hogy a tét az óriási, hogy szellemi háború van, és hogy az Isten élő Isten, győztes Úr, és mi vagyunk az ő népe, és ő használni akar bennünket, de csak akkor tud használni bennünket, ha mi tényleg az Istennek engedelmes szívvel és hittel állunk bele a küzdelmekbe. És nekem az az imádságom, hogy legyünk ilyen népe az Istennek, és én is legyek ilyen lelkipásztor ennek a gyülekezetnek, hogy azt tapasztaljuk meg, hogy az Isten győz azokban a csatákban, amikbe ő vezet bele bennünket.
Akkor az ige hirdetésre készülve a 463-as számú éneket énekeljük.
Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet azokat az igéket, melyek igék igehirdetési alapigéül vannak kérendelve, mely igék megírva találhatóak Ézsaiás könyvének 48. részében, a 12-től a 19. versig. Istennek ígéjét Ézsaiás könyvének 48. részéből olvasom, a 12. verstől. Hallgass rám, Jákob és Izrael, én elhívottam. Én vagyok az első, és én az utolsó. Hiszen kezem veti e föld alapját, és jobbom terjeszti ki az egeket. Ha én szólítom őket, mind itt állnak. Gyűjjetek egybe mind, és halljátok meg. Kijelenté meg közülök ezeket. Az, kit az Úr szeret, elvégzi akaratját Bábelen, és karja lészen a kádeusokon. Én szóltam, és őt el is hívtam. Elhoztam őt, és szerencsés lesz útja. Közelegjetek hozzám, halljátok ezt. Nem szóltam elejétől fogva titkon. Mióta ez történik, ott vagyok. És most az Úristen engem küldött, és az ő lelkét. Így szól az Úr, megváltód, Izraelnek szentje. Én vagyok az Úr Istened, ki tanítalak hasznosra, és vezetlek oly úton, amelyen járnod kell. Vaj, ha figyelmeztél volna parancsolataimra, olyan volna békességed, mint a folyóvíz, és igazságod, mint a tenger habjai. És olyan volna magod, mint a tengernek fövenye, és méhednek gyümölcsei, mint annak kövecskéi. Nem vágatnék ki, és nem pusztulna el neve orcám elől. Ez Istennek igéje. Mai vasárnapunknak a központi témája Isten hívása és földi hivatásunk. Ez az ige szakasz a babiloni fogság idején szól Izrael népéhez, és a szabadulást hirdeti számukra. Az előző versekben elmondja az Úr, hogy ismeri az ő kiválasztott népét, hogy kemény nyakúak, engedetlenek, és nem hisznek benne igazán. Emlékezteti őket, hogy már előre kijelentette, hogy mit fog cselekedni, hogy mikor bekövetkezik, nem mondhassák, hogy a bálványaik segítettek nekik. Annak ellenére, hogy ilyen makacs a nép, Isten mégsem hagyja el őket. Sőt, beszél velük a próféta által. Tanácsolja, vezeti őket, és gondot visel róluk, és rólunk is. A megszólításban elhangzik a Jákob és az Izrael név is. A régi név és az elhívás után Istentől kapott név. Jákob, a csaló, és Izrael, akiért az Isten harcol. Téged ma milyen néven szólíthat meg az Úr? Érted is harcol, és hív a vele való közösségre. Sokan azonban félreértik ezt a harcot. Ha Isten harcol értem, akkor nekem nem kell tenni semmit, elvégre ő harcol értem. Hátradőlhetek, és nincs tennivalóm, de ez nem így van. Nekem is meg kell tennem az én részemet. Meghallod-e a hívást, és engedsz-e neki? Leszel-e az Isten harcosa? Hiszel-e benne, és megvallod-e a hitedet, ha kell? Ezen a héten a Pilis Csabán tartott családos hét témája, mint hallottuk, a látás volt. Te mit látsz Istenből? Milyennek látod őt, és mit láthatnak meg rajtad keresztül belőle mások? Milyen képet mutatsz a Szent Istenről? Ki ő számodra? Jó Isten? Aki elhalmoz minden jóval, és nem engedheti, hogy rossz történhessen veled, vagy szeretteiddel. Istenke? Aki olyan cuki, és vigyázni kell rá, gondoskodni kell róla, mint egy kisgyerekről? Vagy seregek ura, aki harcol mindenkivel, érted? Egy ügyeletes automata, aki mindig azt teszi, ami neked jó, akit irányíthatsz, számon kérhetsz, megbüntethetsz, ha valamit nem a te tetszésed szerint tesz. Vagy ő számodra a mindenható, megváltó, szabadító, igaz bíró, aki atyai szeretettel és kellő szigorral vezet, hogy jó úton járj, és részese legyél áldásainak. Sokszor emlegetjük a János 3.16-ot. Tudja mindenki, hogy szól, ugye? De hogy van a 17. vers? Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy a világ üdvözüljön általa. Isten nem titkolja el kilétét, hanem nyíltan kijelenti magát mindenkinek. Ő az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Ő teremtette az eget és a földet, és parancsol mindennek. Ő teremtette az embert, téged is, és szabad akaratot adott, hogy önként választhasd a jót, és üdvösséged legyen. Nem akarja magát ráderőltetni, bár minden hatalma megvan hozzá, mégis rád bízza a döntést, hogy akarod-e őt követni. Az Úr az, aki szabadulást tud adni, mint ahogyan Círus király által megszabadította népét a babiloni fogságból. Elhívta egy feladatra, és vezette őt, hogy sikerrel járjon a rábízott úton. Rád bízhat feladatokat? Engeded, hogy vezessen, hogy sikerrel jár a számodra kijelölt úton? A mai ige szakasz úgy kezdődik, hogy hallgass rám. Tehát nem csak a látás fontos, hanem a hallás is. De nem mindegy, hogy milyen az a hallás. Valaki zárja már be az ajtót. Mindenki hallotta? Nem kell? De. Szóval mindenki hallotta, és Enikőn kívül senki nem állt föl, senki más nem akarta megtenni. Hallottuk, de nem érint meg. Nem veszem magamra, nem érdekel. Majd valaki megcsinálja. Hallani és meghallani nem ugyanaz. Isten hívása ma is hangzik. Hallod? És meg is hallod? Pistike, vidd ki a szemetet. Jó, majd kiviszem. Meghallotta. Személyes volt, mert név szerint neki mondták. Még válaszolt is. Mégsem történt semmi. Az, hogy csak hallom, vagy meg is hallom, nem sokat számít, ha nem követi engedelmes cselekedet. Isten szava hozzánk is szól, de nem elég hallani, vagy meghallani. Engedelmeskedni is kell. Ki az Úr az életünkben? Ki parancsol? Saját magunk, vagy Isten, aki egyetlen szavával egész világot képes teremteni, aki a föld porából alkotta meg az embert. Kik vagyunk mi, hogy mint Pistike szemtelenül visszaszóljunk, ahelyett, hogy engedelmeskednénk. A katonaságnál is a parancs megtagadás súlyos bűnnek számít. Mi mégis oly sokszor vagyunk engedetlenek az Úr parancsa iránt. Az Úr igazságos bíró. Előre megmondta, minek mi lesz a következménye. Már a teremtés kezdetén az Édenben elmondta, hogy a kert közepén lévő fáról ne egyenek, mert ha esznek, meg kell halniuk. Az engedetlenségnek meg is volt a büntetése. Elvesztették az örök életet. Jól gondoljuk meg, hogy mivel játszunk, mert hatalmas a tét. De Isten kegyelmes, és elkészítette a megváltást, a szabadítást, a jogosan megérdemelt büntetésből. Jézus Krisztus kereszthalála az a váltságdíj, amely eltördi a világ bűneiért járó büntetést, és a mi bűneinkért járó büntetést is. Ő vette magára mindenki büntetését, aki elfogadja az ő megváltását. Van szabadulás. Hallod? Meghallod Isten személyre szóló hívását? Hajlandó vagy elfogadni a szabadítást? Látod az Úr kegyelmét az életeden? Istennek terve van mindannyiunk életével. Nem tétlenségre hív, rád is feladatot akar bízni, és fel akar készíteni a szolgálatra, a földi hivatásra. Hivatásra, és nem önjelölt feladatokra. Nem arra, amit tenni szeretnél, hanem arra, amit ő akar rád bízni, amire elhív. Nem dob be rögtön a mély vízbe, hanem tanít, felkészít, alkalmassá tesz. Tudja, mire vagy képes. Egy rövid történetet szeretnék felolvasni ehhez kapcsolódóan. A szikla. Éjszaka volt, az ember a kunyhójában aludt, mikor hirtelen fény töltötte be a szobát, és megjelent Isten. Az Úr azt mondta neki, hogy el kell végeznie egy feladatot, és oda vezette egy hatalmas sziklához, ami a kunyhóval szemközt volt. Az Úr elmagyarázta az embernek, hogy hatalmas sziklát teljes erejéből kell tolnia. Így hát az ember ezt tette nap mint nap. Több éven keresztül reggeltől estig küszködött a kővel, nekifeszült a hátával, a vállával, a nagy szikla hideg felszínének, és teljes erejéből nyomta. Minden este kimerülve és fájó tagokkal tért vissza a kunyhójába. Úgy érezte, hogy az egész napja hiába való volt. Ahogy az ember elbizonytalanodott, a sátán elhatározta, hogy színre lép, és gondolatot ültetett el az ember agyában, hogy hosszú ideje napról napra kínlódsz azzal a sziklával, és az mégsem mozdult meg. Sikerült azt a benyomást keltenie benne, hogy a feladat lehetetlen, és felsült vele. Ez a gondolat teljesen elbizonytalanította és elcsüggesztette őt. Miért töröd magad ezért? Kérdezte a sátán. Felesleges ennyi időt rászánnod, csak éppen, hogy told egy kicsit. Az is elég lesz. Ez volt az, amit az elcsüggett ember is tervezett, de elhatározta, hogy előtte imádságban az Úr elé viszi ezeket a zaklatott gondolatokat. Uram, mondta, hosszú ideje fáradozom, és keményen szolgállak téged, minden erőmet latba vetve, ahogyan kérted. De még mostanra sem sikerült elérnem, hogy a kő akár csak egy fél millimétert is mozduljon. Mit csinálok rosszul? Miért nem tudom teljesíteni a feladatot? Az Úr könyörületesen válaszolt. Barátom, én arra kértelek, hogy szolgálj engem, amit te elfogadtál. Azt mondtam, az a feladatod, hogy nyomd azt a követ teljes erődből, amit meg is cselekedtél. Én egyszer sem mondtam neked, hogy azt el kell tolnod. Neked csak annyi volt a dolgod, hogy nyomd a sziklát. Most pedig hozzám jössz, mert úgy gondolod, hogy feleslegesen vesztegetted az idődet és az erődet. De ez igazán így van? Nézd csak magadra! A karód erős és izmos, a hátad kigyúrt és barna, a kezeden bőrkeményedés van az állandó erőlködéstől, a lábad masszív és kemény lett. Az ellenállás megerősített, és most sokkal többre vagy képes, mint eddig. Igaz, hogy nem mozdítottad meg a követ, de én csak azt kértem, hogy engedelmeskedj, és nyomd azt teljes erődből, hogy gyakorold a hitedet, és bízz az én bölcsességemben. Ezt te meg is tetted. Most akkor, barátom, elmozdítom a követ. Sokszor, mikor Isten szavát halljuk, hajlamosak vagyunk arra, hogy a saját eszünkkel próbáljuk megfejteni, mit is szeretne tőlünk. Pedig ilyenkor Isten csak engedelmességet akar, és azt, hogy higgyünk benne. Vagyis gyakorold a hitet, amely hegyeket mozdít el. De ne felejtsd, hogy Isten az, aki a hegyeket elmozdítja. Arra tanítalak, ami a javadra válik. Azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Az Úr tudja, hogy mikor, minek van itt az ideje. Meddig kell tanulni, hogy alkalmasak legyünk egy feladatra. Jézus 30 évig készült a szolgálatára, és 3 évig tartott a szolgálata, amit engedelmesen és alázattal végzett. Jónásnak egy üzenetet kellett elvinni Ninivébe. Hallotta és meghallotta a hívást. És mit csinált? Az engedelmesség helyett engedetlenül viselkedett. Elindult az ellenkező irányba, a maga választotta úton. Az eredmény, hogy egyre lejjebb, egyre mélyebbre került. Mégsem tanult belőle. De az Úr őt sem hagyta magára. Gondja volt rá. Még a nagyhal gyomrából is kiszabadította az engedetlen Jónást. De ez még mindig nem volt elég. Jónás vitatkozott, számon kérte Istent, mint ahogy mi is sokszor ugyanígy cselekszünk. De Isten eközben is bölcsen tanította, míg végül Jónás megtanulta, hogy ki az Úr. Mi hagyjuk-e Istennek, hogy tanítson, vezessen bennünket? A felkészülés ideje alatt az a dolgunk, hogy tanuljunk, és készek legyünk megcselekedni, amire Isten vezet. Ha hűségesen és engedelmesen követjük őt, megtapasztalhatjuk áldásait a saját életünkben, és azok életében is, akiket ránk bízott. Szoktunk imádkozni ismerőseinkért, barátainkért, rokonainkért, hogy megismerjék Istent, fogadják be őt az életükbe. De milyen céllal? Azért, hogyha megtérnének, akkor végre nem bosszantanának minket, sokkal könnyebb lenne a dolgunk, sokkal kényelmesebb lenne nekünk. És újra mi vagyunk a középpontban, és nem Isten. Át is alakíthatnánk az Úrtól tanult imádságot. Legyen meg a mi akaratunk, legyen meg az én akaratom. Kié lett az Istent megillető dicsőség? Vigyázzunk, mert azt mondja Isten az Ézsaiás 42.8-ban. Én vagyok az Úr, ez a nevem. Nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. Vagy azért imádkozunk értük, mert féltő szeretet vezérel bennünket, és az a vágy hajt, hogy megtapasztalják a bűnbocsánatot, a megváltó szabadítás örömét, és örök életük legyen, és újongó örömmel dicsőítsék Istent. Akikért imádkozunk, mire térjenek meg? Milyen példát látnak a mi életünkben? Az életünk kívánatos mások számára? Vagy éppen az ellenkezőjét éljük el? Nem csak az számít, amit mondunk, hanem sokkal inkább, ahogyan élünk, mert ezt látják, ezt figyelik mások. Mi a földi hivatásunk? Tegyünk bizonyságot Istenről, hatalmáról és kegyelméről, ha kell, szavakkal is. Pál apostol így ír Timóteusnak, 2 Timóteus 2.15-ben. Igyekezz kipróbált emberként megállni Isten előtt, mint aki nem vall szégyent a munkájával, hanem helyesen fejtegeti az igazság ígéjét. Máté evangéliumának 5. részének a 16. versében így olvashatjuk. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Isten nem tökéletességet vár, hanem engedelmes, hű szívet. Készen állsz szolgálni az Úrnak? Amen. Hálát adunk neked, drága mennyei atyánk, hogy láthatunk téged, hallhatunk téged, hogy neked van szavad hozzánk. Hiába engedetlenek vagyunk, kemény nyakúak, te nem feledkezel meg rólunk. Te gondot viselsz rólunk, számon tartod életünket, tanítasz, vezetsz életünk minden napján. Köszönjük, hogy hozzád kiálthatunk nehezeinkbe is, és te nem küldesz el, te gondot viselsz rólunk. Köszönjük, hogy te nem tökéletességet vársz tőlünk, hanem engedelmességet. Köszönjük, hogy te a ránk bízott feladatokhoz felkészítesz, tanítasz, megerősítesz, és készíteszel. Köszönjük, hogy te csak az engedelmességet várod tőlünk, de te vagy az, aki a hegyeket, a sziklákat elmozdítod. Te vagy az, aki az akadályokat föl tudod számolni. Köszönjük, hogy te ilyen hatalmas Isten vagy, és köszönjük, hogy hálával dicsőíthetünk téged. Amen. Énekeljük a 283-as számú éneknek a 3. versét. Szeretném hirdetni az előttünk lévő alkalmakat, illetve dolgokat. Hirdetem, hogy jövő héten, július 4-én kedden 6 órától női kör lesz a kisházban, illetve hirdetem azt, hogy most Isten tisztelet után az ifjúságnak keki lesz. Szeretettel hívnak, várnak minden ifjú szívüt. Hirdetem, hogy július 8-án szombaton 4 órai kezdettel kerti partit tartunk a parókián, melyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Július 9-én vasárnap 10 órától Isten tisztelet szokott rendben, úrvacsorával és születésnapos köszöntéssel. Hirdetem, hogy hétközi alkalmaink a nyári időszakban 2 hetente tartjuk. Női kör most július 4-én, 18-án, aztán majd augusztus 1-én és 15-én lesz. Bibliaóra pedig július 13-án, 27-én, augusztusban 10-én és 24-én lesz. A beosztásokról szórólap vihető majd az Isten tisztelet végén. A parókián tartandó grillezés, akármicsodának nevezhető ilyen összejövetel, nem csak most 8-án, hanem most 8-án szombaton 4 órától, grillezés, játék, igetanulmányozás és kötetlen beszélgetés lesz a program. Hirdetem továbbá, hogy Itz és Istvánnak az új igehirdetés kötete Világ világossága címmel megjelent, 1000 forintos áron kapható még. Hirdetem, hogy július 10-től 14-ig Bodrogkeresztúron gyerekhetet tartanak, ahova még elméletileg már nem lehet jelentkezni, akik jelentkeztek, azok majd mennek, hordozzuk őket imádságban. Ugyanúgy a gyerekeket és a szolgálókat is, hogy az Isten igéje tudjon közöttük munkálkodni. Hirdetem a biatorbágyi alkalmakat, női hét július 10-től 14-ig, házaspári hét július 17-től 21-ig, jelentkezni az mbb.hu oldalon lehet. Ha valakik jelzik, hogy jelentkeztek és mennek valamelyik hétre, akkor imádságban tudjuk őket hordozni. Hirdetem továbbá, hogy július 10-től 15-ig Eke családos hét lesz Piliscsabán, illetve ifi hét július 24-től 29-ig, jelentkezni az ekealapítvány.hu oldalon lehet. Gyülekezetünknek éves programterve megtalálható kifüggesztve ott hátul, amit igyekszünk azért frissíteni. Isten tiszteleti felvételek, fotók megtalálhatók, illetve letölthetők gyülekezetünk oldalán, a philadelphia.luteran.hu oldalon, illetve a levelező listákon is lehet róla értesülni, illetve a gyülekezetünk Facebook oldalán megtalálhatóak. Hirdetem, hogy aki szeretne bizonyságot tenni az Isten tiszteleten, úgy, mint most is megvolt a ige hirdetés előtt, Isten tisztelet előtt kérjük jelezze, és akkor lehetőséget biztosítunk rá, illetve hogyha valaki nyomtatott formában a hírlevélbe szeretne bizonyságot tenni, akkor ezt a bizonyságtételt elküldheti a hulajenikő@gmail.com címre. Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, legyen most és mindörökké. Amen. A befejező oltári szolgálatra készülve énekeljük a 455-ös éneknek az első versét. csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk, üdvösséggel és áldással koronázod mindazokat, akik hűségesen cselekszik akaratodat. Kérünk munkád bennünk, nem csak az akarást, hanem a véghezvitelt is. Vedd hatalmadba szívünket ígéddel, hogy hűségessé és becsületessé tegyen földi hivatásunkban. Kérünk téged, hogy te viselj gondot rólunk. Imádkozunk hozzád embertársainkért, betegeinkért, időseinkért, nehéz körülményekben lévőkért, barátainkért, munkatársainkért, ismerőseinkért. Imádkozunk hozzád gyülekezetünkért, a gyülekezeti tagokért és a szolgálókért egyaránt. Kérünk téged az előttünk álló alkalmakért, gyerekhetekért, ifjúsági hetekért, hitmélyítő és családos hetekért, házaspáros hetekért. Kérünk, hogy te légy ott is minden résztvevővel, te add áldásodat ezekre az alkalmakra, hogy hittel, benned bízva tudjunk tovább menni az általad kijelölt úton. És hálát adunk neked azokért az alkalmakért, amik már elmúltak, a görögszállási hétért, a Pilis Csabai családos hétért. Köszönjük, hogy te töltötted meg ígéddel, áldásoddal ezeket a heteket is. Imádkozunk hozzád az iskolai hitoktatásért és a leendő hittanosokért. Imádkozunk hozzád a házasulni készülőkért és a friss házasokért. Imádkozunk az előttünk lévő munkákért. Köszönjük, hogy te készítetted elő ezeket is, és hogy a te áldásod lehet rajta. Imádkozunk hozzád, Uram, azért is, hogy Szent Lelked töltse be szívünket, és áradjon ki gyülekezetünkbe is, hogy a kis magból nagy termés nőhessen. Imádkozunk hozzád környékbeli evangélikusokért, istenkeresőkért. Imádkozunk hozzád a különböző kisvárdai felekezetekért is. Imádkozunk hozzád azokért a gyülekezetekért, akiket szívünkre helyeztél. A budavári, a pitvárosi kölcsei gyülekezet, a nyíregyházi, nagycserkeszi, nyírszőlősi, pesterzsébeti gyülekezetekért. Te adj nekik vezetést, te adj számukra megoldást, te add áldásodat az ő munkájukra, épülésükre, te töltsd be az ő szívüket is Szent Lelkeddel. Köszönjük neked azokat a közösségeket, missziókat, amelyek mindannyiunk épülésére, növekedésére szolgálnak. Így hozzuk eléd az Eke, a Biatorbágyi szolgálatot, az EMO és a Gedeon Társaság szolgálatát, a Missziói Központ és a Vasárnapi Iskola Szövetség szolgálatát is. De így imádkozunk hozzád, Uram, a világért is. Te adj útmutatást mindazoknak, akik keresnek téged, hagyd találhassanak rád, te töltsd be az ő szívüket is. De így kérünk a politikai, egyházi vezetőkért is. Te adj nekik útmutatást, te adj nekik bölcsességet, alázatot és engedelmes szívet, hogy hallják, meghallják, és készek legyenek megcselekedni a te akaratodat. Így kérünk a határon túli magyarokért is, de mindenkiért, aki a nehézségben hozzád kiált, téged keres. Te add meg mindannyiunk életét, hisz Jézus Krisztust azért küldted a világba, hogy megváltson bennünket a bűn rabságából. Köszönjük neked ezt a nagy kegyelmet, ezt a nagy szeretetet, és tedd így készé bennünket, hogy el tudjuk fogadni ezt a hatalmas ajándékot. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. És akkor Isten tiszteletünk befejezéseként folytassuk megkezdett énekünket. Erős vár a mi Istenünk, áldott vasárnapot kívánok mindenkinek.